A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Nagyszabású kiállítás nyílt Budapest a festők szemével címmel a Kieselbach galériában.
Vasari egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz.
Drága barátom Picasso címmel nyílik kiállítás Szegeden a Múzeumok éjszakáján.
Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz, egy immerzív terem.
Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten.
Az idei Világzenei Hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami Nettisanyiról készül, kiváló kalotaszegi Prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek.
Emellett a Múzeumok éjszakájához kapcsolódva beszámolunk még a Bajor Gizi Színész Múzeum programjairól, a szombathelyi érdekességekről és a Bükki Barokk Fesztiválról is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Újra grandiózus kiállítást rendezett, ezúttal az elmúlt 150 év Budapest tematikájú festményeiből a Kieselbach galéria. A csaknem 100, összesen több mint 3 milliárd forint összértékű festményt magyar magángyűjtemények féltett kincseiből, valamint a Magyar Nemzeti Galéria és a Kiscelli Múzeum anyagából válogatták. Többek között Barabás Miklós, Vasari János, Tihanyi Lajos, Kmetti János, Mácsai István és Cene Béla alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Budapest a festők szemével címmel pedig egy több mint 500 oldalas album is megjelent. A kiállítás kurátorával és a kötet szerkesztőjével Molnos Péterrel még a megnyitó előtt beszélgettem a Kieselbach galériában.
Az elmúlt 150 évet tekintik át, és csak nem 100 festmény látható most itt a Kieselbach galériában. Gondolom nem volt egyszerű a válogatás, hiszen az elmúlt 150 évben Budapest ideális adottságú város, tehát nagyon sok festő képein szerepel.
Hát a kiállításnak, az anyagának a válogatása valóban nagyon nehéz volt, mert a könyvben ennek az ötszöröse szerepel, tehát kb. 550 festmény, nagyon sok dokumentumfotó is, de érdekes módon Budapest, mint festői téma nem volt annyira népszerű. Tehát én még emlékszem, néztem a 19. század végén, 20. század elején megjelent, napilapokban megjelent cikkeket, kifejezetten panaszkodnak a kritikusok, meg a műélvezők, tehát a művészeti múzeumokba járók, hogy Budapest nem tölti be azt a szerepet, mint mondjuk Párizs vagy München, hogy a festők programszerűen ábrázolják a város szépségét, és ezért például 1885-ben maga a főváros rendezett egy pályázatot, amiben megpróbálta rábírni a festőket, hogy a főváros kifejezetten szép részeit megfessék, és akkor volt egy nagy búmja ennek a témának, utána megint nagyon kevés ilyen műalkotás született, És tulajdonképpen azzal záródik ez az 1913-as cikk, ami így a fejemben megmaradt, hogy bár a külföldiek imádják Budapestet, a pestiek általában leszólják, a festőket pedig nem érdekli, és tulajdonképpen ennek a végül sztereotípiává merevedett nézetnek az élő cáfolata ez a kiállítás, mert igenis azért voltak festők, akik nagyon gyakran nyúltak ehhez a témához.
Hat teremben láthatók itt festmények, tulajdonképpen nyilván valami tematika is felfedezhető. Most a leghátsó teremben ülünk, ahol csupa-csupa vaszari kép látható. Azt hiszem, hogy Vaszary János neve jut legjobban mindenkinek eszébe, hogyha Budapest és a festők, hiszen a Dunakorzó sorozata az mindenkinek beégett az emlékezetében.
Vaszary egy külön fejezetet is kapott a könyvben, a kiállításon pedig egy külön termet, mert nagyon kevés olyan festő volt a 20. századi magyar festészet történetében, aki tényleg rendszeresen, évtizedeken keresztül programszerűen fordult a fővároshoz. Vaszarynak rendkívüli jó érzéke volt, hogy olyan témákat találjon, amelyekre nagyon intenzíven reagál a közönség. Ilyen volt a szép nő, ilyen volt a szép virágcsendélet, és ilyen volt a Budapest kiemelt pontjainak megfestése. És ennek az egyik legszebb példája egyrészt a Királyi Vár, azt is festette többször, és nagyon sokszor a Királyi Vár csak háttérben tűnik fel a korzon képeken. Ha itt körbenézünk most, akkor majdnem mindegyiken föltűnik, mert szinte ez egy vendégcsalogató, a főváros felé fordító kép volt, tehát igyekezett minden szépséget, a Dunát, a szép nőket, a korzon sétálókat megfesteni, de úgy, hogy a háttérben feltűnik a horizonton a Királyi Vár is.
Hogyha visszamegyünk időben, melyik a legkorábbi festmény, és azon mit láthatnak a nézők?
Itt a kiállításon a legkorábbi, azt hiszem, egy Rudolfon állt akvarell, egy nagyon kisméretű akvarell, amely a 19. század közepén készült, és Rudolfon állt nevét azért akartam nagyon kiemelni, a könyvben egyébként egy fejezetnek egy része kifejezetten róla szól, és itt a kiállításon van egy nagy vetítés is róla, mert ő volt az, aki először beemelte Budapestet, mint festői látványt a művészet történetbe. Tehát ő háromszor is járt a magyar fővárosban, és legalább 30-40 gyönyörű akvarellt készített, és ezek alapján készített litográfia sorozatokat is, színezett litográfia sorozatokat, amelyek aztán elterjedtek az egész világon, és Budapestet rátették a művészet térképére.
És ha nagyot ugrunk az időben, Mácsai Istvánnak is szinte egy teljes külön termet szenteltek, hiszen ő is nagyon sokszor megfestette a várost. Talán emlékeznek többen, hogy a Nemzeti Galériában is volt egy nagyszabású a 60-as, 70-es éveket bemutató tárlat. Sokaknak ismerős lesz majd onnét néhány kép. Nem csak Budapest látképe, hanem Budapest divatja is megjelenik ezeken a képeken.
Igen, a Mácsai kapott szintén egy külön tanulmányt, Vaszary mellett és Kontuli Béla mellett. Ő talán a 20. században az a festő, aki Budapest festőjének nevezhető. Szerencsére neki fönnmaradtak a napló jegyzetei is, abból is látszik, hogy ő szisztematikusan fotózta, filmezte és festette Budapestet. Nagyon érdekelte a főváros látványa, és tulajdonképpen az életművét az ő lakóhelyei alapján is lehet kategorizálni vagy struktúrálni. Három lakása volt, és mindegyiknek a környékét alaposan megfestette. Én imádom Mácsai művészetét, főleg a budapesti képeit, és tényleg neki megvolt az a képessége, hogy az adott pillanatban, amikor ő a képet alkotta, már akkor tudta, hogy igazából mi az, ami a jövő számára izgalmas lesz abból a korból. Ez nagyon kevés festőnek a sajátja, még Czene Béla ilyen. A kiállításon egymás mellé kerültek a Czene Béla és a Mácsai István képek.
Szintén ugye a 60-as, 70-es
évek. Szintén 60-as, 70-es, 80-as évek, és tűpontosan tudták, hogy az adott korból mi lesz az a tárgy, az a motivum, az a szín, ami nosztalgia érzést fog okozni, akár bennünk is, akik most körbe megyünk. Tehát egy kotyogós kávéfűző, egy bizonyos hajviselet, egy ruha, egy szoknya. Vannak bizonyos emberek, akik az adott pillanatban tudják, hogy mi sűríti magába az adott kornak a hangulatát, és ebből a szempontból Mácsai egy tökéletes választás. Ha az ő képeit nézzük, akkor nem csak Budapestet, hanem a 60-as, 70-es évek Budapestjét látjuk magunk előtt.
A Nemzeti Galériából és a Kiscelli Múzeumból is érkeztek ide képek, de magángyűjtőktől is. Melyik az a különlegesség, vagy talán több is van, amit nagyon ritkán, vagy esetleg soha nem láthatott még a közönség?
Vannak olyan képek, egyébként ha bejön az ember majd a kiállításra, rögtön ezzel találja szembe magát, egy olyan festmény, ami a Garai teret ábrázolja, ezt Barki Gergely művészettörténész kollégám azonosította korabeli fotók, a fortepánon fellévő fotók alapján, de nem tudjuk, hogy ki festette. Van rajta érdekes módon egy hamis vasabi szignó, az biztos, hogy nem ő festette, és billeg a művészettörténeti szakma, hogy esetleg Ziffer Sándor vagy Czóbel Béla alkott ezt a képet. Ez egy gyönyörű fóv kép, tehát a vadak korszakából 1989 tájékán készült, rálátással a Garai térre, és kifejezetten azért is tettem ilyen fontos helyre, hogy érzékeltessem azt, hogy a magyar művészettörténet a mai napi képlékeny, kerülnek elő nagyon fontos művek, mert nagyon sok lappang a mai napig, és sokszor még egy műnek a szerzőjét se tudjuk meghatározni, teljes bizonyossággal, csak a kvalitása annyira kiemelkedő, hogy tudjuk, hogy a legnagyobbak között kell keresni. Ez a kép se, hogy úgy mondjam, minden nap kerül a közönség elé. Nem is tudom, talán évtizedekkel ezelőtt a FOV kiállításom volt utoljára kiállítva, de nagyon sok olyan kép van, ha itt körbenézünk, amelyek egyszer megfordultak mondjuk a műkereskedelemben, aukción elmentek, és azóta soha többet nem jelentek meg. Vasari képei közül itt is, ahol most ülünk, több ilyen van, amelyet szerintem a néző 99%-a soha nem látott, csak most csodálhatja meg őket.
Akkor érdemes tehát ebben az egy hónapban felkeresni a Kieselbach galériát, mert sok ritkaságot is láthat a
közönség. Szerintem igen, és hogy nagyon ritka az, amikor Budapest festészetben betöltött szerepe, Budapest mint festői téma ennyire kidomborodik, és én azt hiszem, hogy ez a könyv, amelynek a munkálataiban nagyon-nagyon jó művészettörténészek vettek rajta kívül részt, ez egy legalább 50-100 évig meg fogja határozni a Budapest képünket, azt, hogy a festők 150 év alatt milyen attitűddel, milyen hozzáállással tekintettek a fővárosra.
Molnos Péter művészettörténészt hallották. A Budapest a festők szemével című kiállítás július 10-éig látható a Kieselbach galériában. Művészeti szenzációval készül a Szegedi Móra Ferenc Múzeum a múzeumok éjszakájára. A szombaton megnyíló Drága barátom Picasso című tárlat nem csak eredeti Picasso műveket mutat be, hanem azoknak a magyar művészeknek az alkotása is helyet kapnak a Kultúrpalota kiállító tereiben, akik szoros kapcsolatban álltak a világhírű spanyol festővel. A múzeum kommunikációs vezetőjét, Hegedűs Anitát, Beslin Anita kérdezte.
Már megérkeztek a műkincsek a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, és nagy erőkkel készülnek a múzeumok éjszakájára, méghozzá egy különleges kiállítással, de mondjuk önöktől ezt megszoktuk, hogy mindig nagy durranás, amit csinálnak.
Drága barátom Picasso, ez az idei kiemelt kiállításunknak a címe. Most egy picikét más vizekre, tehát képzőművészeti vizekre evezünk. Ugye a tavalyi évben a jégkorszak kiállítás volt, ez a bizonyos kiemelt nagy sikerű kiállításunk. Ez a Drága barátom Picasso című tárlat, ez egy picikét más, mert nem csak Picasso-ról szól, sőt, tulajdonképpen a tárlat középpontjában nem is Picasso van, hanem azok a magyar kiváló képzőművészek, grafikusok, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak Picasso-val.
Jól gondolom, hogy akkor ez a címválasztás is valami levélből ered?
Igen, egy olyan levélből, amit egy magyar származású fotós, rendező írt Picasso-nak, innen csentük el ezt a megszólítást. Ezzel próbáltuk jelezni azt, hogy itt egy picikét máshol van a fókuszpont, illetve azt is szerettük volna egy alcímmel bemutatni a Magyarok és a festő legenda az alcíma a kiállításnak, hogy egyébként ez egy jóval széles körűbb tárlat, mint hogyha csak Picasso-ról lenne szó.
Természetesen lesznek Picasso-tól alkotások szép számmal.
Hogy természetesen ez fontos, hogy egy Picasso nevét viselő kiállításon legyenek ilyen tárgyak. Főként grafikák, ilyen típusú litográfiák lesznek, majd Picasso-t, illetve kerámiákat is be tudunk mutatni itt a kiállításon. És ami azt gondolom, hogy egy újdonság a hazai vidéki múzeumok életében, az egy úgynevezett immerzív kiállítási rész lesz. Egy immerzív terem. Ez tulajdonképpen egy teljes termes animált vetítés. Három nagy fal felületén, illetve a padlón is lehet majd látni ezt a vetítést, ami Picasso életének és művészetének fontosabb állomásait, illetve az ő személyiségét mutatja be.
Említette ugye a festőtársakat, akik közül többen barátok is voltak, ezek a párizsi korszakára eredeztethetők?
Igen, többségében azt mondhatjuk, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek tényleg ezekhez az évekhez kapcsolhatóak, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk egy Picasso gondolatra. Ő azt mondta, hogy a 20. század legnagyszerűbb grafikusa Szalai Lajos, akinek az alkotásait itt is lehet majd látni a kiállításon.
Kik még azok az alkotók, akiknek a műveit láthatjuk itt?
Közel 20 magyar alkotó különböző műveit fogjuk bemutatni. Azt gondolom, hogy közülük a legismertebbek, vagy leginkább a köztudatban lévők, például Czóbel Béla, vagy Csontvári Koszka Tivadar, vagy Aba Novák Vilmos. De ezen kívül természetesen igyekszünk olyan művészeknek a munkásságát is bemutatni, akik lehet, hogy egyébként annyira nem ismertek, de pont egy ilyen kiállítás segítségével lehetőség van arra, hogy megismerhessük ezeket a kiváló alkotókat. Szerencsére a Móra Ferenc Múzeum saját gyűjteményében is nagyon sok olyan képzőművészeti alkotás van, amelyet ilyen kiállítások apropóján be tudunk mutatni a szélesebb közönségnek. Így amellett, hogy természetesen kölcsönzünk is különböző múzeumokból erre a kiállításra, így fontosnak tartjuk, hogy a saját gyűjteményünk anyagait is be tudjuk mutatni a tárlaton.
A Drága barátom Picasso, a Magyarok és a festő legenda című tárlat a szegedi Móra Ferenc Múzeumban látható. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt könyvbemutató tárlatok, koncertek és különleges programok színesítik a Bajor Gizé Villa programját. A múzeumok éjszakáján a színház történet különböző korszakaiba tekinthetnek be a látogatók. Részletek Kay Ádámtól, az Országos Színház Történeti Múzeum programszervezőjétől, akit Veres Emese Gyöngyvér kérdezett.
Voltam már a Bajor Gizi Múzeumban, múzeumok éjszakáján, úgyhogy kiállítást nyitottak meg, máskor éppen könyvbemutató volt, de bejártam a házat elemlámpával, már ez is jelzi, hogy milyen színes a kínálat. De mi az, amivel készülnek idén?
Könyvbemutató idén is lesz, Prier Kornéliának életét földolgozó kötetet fogunk bemutatni. Egészen pontosan Barta Katalin Ágnes történeti játékstílus és gyakorlat, Prier Kornélia pályafutásának színház művészeti és társadalmi dimenziói, ez a kötet címe. Nyilván elsőre lehet, hogy ilyen nagyon ijesztőnek tűnik, de annál izgalmasabb. Ráadásul ugye Barta Katalin Ágnes egy nagyon elismert kutató, főleg Prier Kornélia pályáját illetően, vele Gajdó Tamás színháztörténész fog beszélgetni.
És ez már rögtön mutatja azt is, hogy megvannak a kisebbségi területekkel is a kapcsolatok, hiszen a kutató Kolozsvárról érkezik.
Egyértelműen, mert hogyha magyar színházról, magyar színjátszásról beszélünk, akkor mi a történelmi Magyarország területébe gondolkozunk, mert azt gondolom, hogy egységes magyar színház van, és nagyon fontos az is, ami a határon túl történik, ha bár határok választanak el minket. Én azt gondolom, hogy az anyanyelvi kultúra, ami bennünket összeköt, és mindenképpen azt gondolom, hogy fontos, hogy ha a magyar színház kultúráról beszélünk, akkor emlékezzünk meg a erdélyekről, felvidékiekről, kárpátaljaiakról, mert ettől színes és ettől gazdag a mi színházi történetünk, színházi kultúránk, úgyhogy a Bajor Gizi Színész Múzeum erre is figyel. Arról nem is beszélve, hogy magának a magyar színjátszásnak a kezdete is ugye azért kötődnek a Kolozsvárhoz, Kassához, elsők között szerepelnek, mint színházak.
Számtalan kiállítás látható most is. Készülnek esetleg egy külön kiállítással a múzeumok éjszakájára?
Külön kiállítással nem készülünk, viszont februárban nyílt a legújabb kiállításunk a Manzárt szobában, a Szembenállás néhány színházi előadás. Bodolai Géza és Mira János jóvoltából. Ez az 1956 és 89 közötti korszakot vizsgálja, ugye ez hiánypótló is, mert a múzeum kiállított anyaga gyakorlatilag 1950-51-ig volt inkább bemutatva, és a Kádár korszaknak a színház politikájának a bemutatása az egy hiányjel volt, és azok az előadások, azok a legendás előadások kaptak helyet itt a kiállított térben, amik valamilyen módon rendszerkritikusnak, szemben állónak minősültek. Nyilván azt a kurátorok is, meg a kiállítás alkotói is elismerik, hogy azért valamennyire szubjektív a tárlat, nem minden előadás kapott helyet, helyszűke miatt is, de mondjuk azok a legendás korszakos előadások, mint a 81-es Kaposvári Marasszád, annak ott helye is van, egy nagyon különös installációként jelentették meg. Nem szeretném lelőni a poént, arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön, és legyen a részese, úgyhogy ez mindenképpen egy különlegesség lesz, illetve a múzeum színházi projektünk, amit a Színház és Filmészeti Egyetem hallgatói valósítanak meg. Ezt már Esztergomban kezdtük el a tavalyi évben, pont a múzeumok éjszakáján, akkor ott, hogy a Keresztény Múzeumban, a Vármúzeumban, a Művelődés Házában, a Babics Házban születtek múzeumszínházi jelenetek. Ezt adaptáltuk az idei évben Bajor Gizi villájába, a Színész Múzeumban, és nem kisebb feladatra vállalkoztak a hallgatók, mint hogy a magyar színjátszás közel 250 éves történetét 6 korszakban, 6 jelenetben elevenítik meg, nagy korszakok, legendák, alkotók, és egy központi szöveg, ugye a Hamlet fordítás, ami már azért a kezdet-kezdete óta jelenvaló. A Hamlettel nekünk dolgunk van, ugye Shakespeare már félig magyar mondta Petőfi ennek a szellemébe, tehát egy nagyon különleges tárlatvezetésre invitáljuk a látogatókat, de természetesen a hagyományos tárlatvezetés Gajdó Tamással idén is a program része. Varga Mária Jászai Mari díjas színésznő lesz ebben a társal, tehát lesz egy mondhatni hagyományos tárlatvezetés, és illetve lesz az SZF és hallgatók jóvoltából egy szenírozott, dramatizált tárlatvezetés is, színháztörténeti utazás, egy kicsit betekintés a kulisszák mögé.
És lesz persze a kisebbeknek is, hogy nem mindig csak a nagyokra figyeljünk.
Igen, a kertben Acsai Roland, Tili és Tiló című mesejáték, Bodor Géza és Kása Tíme a előadásában. Ez a versünnep alapítványnak az előadása. Nagyon büszkék az alkotók rá, hogy a Lázár Ervin programnak köszönhetően az ország nagyon sok szegletébe eljutott. Úgyhogy úgyhogy mindenképpen várjuk a legkisebbeket is, tehát nyilván ez nekik egy ajándék, hogy a kertben bízunk a jó időben, a jó időjárásban, hogy egy piknik hangulat is megteremtődjön, pokrócokon ülve akár, úgy szemléljék, és hát ugye nem csak színház, nem csak színház történet, hanem a zene is ugye mindig hangsúlyos volt a múzeumok éjszakája keretében. 4 koncert is várja a látogatókat, úgyhogy mondhatni, hogy koncertdömpinggel is készülünk. Kortárs, könnyű zenei koncertek is lesznek, 2, és egészen pontosan a Nemzeti Színház színészzenekara, az Akarsz-e játszani formáció fog föllépni 6 órakor, majd pedig a Sextet nevű zenekar 10 órától, aminek a 5. éves végzős rendező hallgató Korda Bonifác frontembere, úgyhogy egy nagyon érdekes zenei utazásba lesz részünk, de fel fog lépni Ádám Eszter opera énekesnő is a barátaival, illetve Farkas Boglárka és Takuya Macsinaga zongoraművész ad koncertet. Ez ugye a Villa koncert sorozatunk, múzeum színházi kiadása. Azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon gazdag, sokszínű program, és tényleg az összművészeti formációk is megjelennek, tehát testvérmúzsáknak is helye van ebbe a gyönyörű villában, ebbe a gyönyörű kertben, és tényleg bízunk abban, hogy minél többen ellátogatnak hozzánk.
Ráadásul nagyon jól bemutatkozhatnak a fiatalok, a hallgatók, hogy milyen sok irányú képzést kapnak, illetve milyen sok irányba mutathat majd a későbbi pályájuk is.
Igen, önmagában az, hogy színház vagy színész múzeum, van egy ilyen ellenmondás benne, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a színház az itt és most művészete, és tudjuk ezeket az anekdotákat, ugye, amit szoktak mondani, hogy mi addig él egy színész, ameddig az utolsó néző életben van, aki emlékezett, vagy látta őt a színpadon, de közben meg egy ilyen lehetetlen küldetésre vállalkoztak azok, akik folytatták a munkát, hogy mégiscsak ezt a múló, tűnékeny művészetet valahogy mégis megragadni az örökké valóságnak, és azt mondani, hogy igazából egy igazi emlékkő, egy fundamentum, hogy itt voltak olyan neves vagy elfeledett alkotók, akik azért küzdöttek akár több száz évvel ezelőtt nehéz körülmények között, hogy legyen állandó magyar színház, legyen magyar színházi kultúra, és én azt gondolom, nekik helyük van a mi panteonunkban, mi látni kell őket, meg kell őket mutatni, hogy sosem volt könnyű ez a pálya, sosem volt könnyű a színházi létezés, de hál' Istennek mindig voltak olyan úttörők, olyan szentimentális alkotók, akik vállalván akár a társadalomnak a megvetését, vagy érdektelenségét, vállalva az anyagi és egyéb nehézségeket, ők azt mondták, hogy kell magyar színház, és én azt gondolom, hogy itt ez nagyon szép találkozás, hogy amikor a múlt és a jelen, és hát bízunk abban, hogy a jövő is találkozik, hogy itt olyan alkotók valóban, ahogy fogalmazott is, akik jelenleg most még egyetemi tanulmányokat folytatják, de remélhetőleg pár év múlva neves színházi alkotóként fogjuk őket jegyezni. Úgyhogy én azt gondolom, ez mindenképpen egy csodálatos dolog, hogy itt van Bajor Gizinek a villája, ami mégis egy nagy kortárs, egy szerető kortársnak köszönhetően vált múzeummá, és felhajtás az elődök előtt, de mégis azt gondolom, hogy attól szép, hogy a mai színház, a mai élő művészet is otthonra tud találni.
Végül, de nem utolsó sorban, ön a Padlás térben látható tárlatot már említette, de miket tekinthetnek meg még a látogatók ezen a rendhagyó tárlatvezetésen?
Van egy állandó kiállításunk az emeleti szinten, ami gyakorlatilag az olvasó próbától a készelőadásig próbálja végigvezetni a látogatókat a színházi folyamatokba, és akkor nyilván be tudunk tekinteni az öltözők világába, de az operetnek is van egy szoba szentelve. Ez ugye az állandó kiállítás, illetve a lenti térben Petőfi és a Vándor színészek kora időszaki kiállításunk látható, ami ugye nyilván az intézményesülési előtti időszakot próbálja összefoglalni Petőfi alakján keresztül, akiről tudjuk, hogy 1844-ben hagyta ott a színészi pályát, amit szerintem kevésbé bánunk az irodalmi munkásságának tükrébe, illetőleg a díszteremben Ilovszky Béla életmű kiállítását tekinthetik meg a látogatók. Ugye Ilovszky Bélát talán a színház szeretőknek nem kell bemutatni. Ő a színházi életnek az egyik elismert krónikása fotográfusként, aki régi koroktól kezdve, tehát tényleg több évtizedet összefoglalva láttatja ezt a múló művészeti ágat, és ez is egy nagy dolog, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam is, az itt és most művészete, az elmúló művészet, de mégis vannak olyan fotóművészek, olyan fotográfusok, akik valahogy mégis meg tudták ragadni annak a színházi pillanatnak a velejét, az eszenciáját, azt az örökérvényű momentumát, ami szerintem egy nagyon nagy, nagyon nehéz dolog, és ez is egy külön művészet. Tehát úgy, hogy fotós kiállítás, életműkiállítás, de nyilván a színház a fő témája, a fő fókusza. Petőfi és a vándorszínészek kora, van egy Bajor Gizi emlékszobánk is, ahol a méltán és elismert színművésznőnek vannak személyes tárgyai kiállítva. Az emeleten ugye az állandó kiállításunk, és a Manzádban a Szembenállás néhány színházi előadása. ahol, ahogy említettem, például már a Szád relikviái is bemutatásra kerülnek.
Kajádámot, a Bajor Gizi Villa program szervezőjét hallották az Országos Színház Történeti Múzeum programjairól. Szombathelyen 11 intézmény több mint 100 programmal várja az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. Tárlatvezetéseken, interaktív programokon, koncerteken vehet részt az, aki egy karszalagot megvásárol. Ezzel végigjárhatja az összes helyszínt a múzeumoktól a börtönön át a levéltárig. Gergó Judit összeállítása.
Az idei múzeumok éjszakájának is azt lehet mondani, hogy a motorja a Szavária Múzeum, illetve intézményei. Mivel készülnek erre a különleges estére? Czenki Zsuzsanna igazgatóhelyettes.
Az idén az összes társintézménnyel együtt majdnem 100 rendezvény lesz ezen az egy estén, amit ha úgy nézünk, hogy este 6-kor kezdünk, és aztán 11-kor befejezzük, akkor egyik program a másikat váltja, egyik helyszín a másikat váltja. Itt a fő hangsúly a szombathelyi képtár ízeum, Szavarienze és a Schrammel gyűjtemény lesz, de a megnyitó előtt, tehát a 6 óra előtt már lesz egy kiállítás megnyitónk itt a Schmidt Múzeumban 17 órakor, mégpedig ez egy numizmatikai kiállításnak a megnyitója lesz. Lehet, hogy úgy gondolják az emberek, hogy ugyan már ilyen kis pénzekkel foglalkozni, az egy kicsit unalmas, ám de hogyha történeteket meghallják, akkor ez egy hihetetlen érdekes rendezvény lesz. Aki maradna, az maradjon, mert továbbra is lehet látni a két világháború közötti gasztronómia a polgári konyhának a kiállítását, ehhez tartozó beszélgetések lesznek, tárlatvezetések, úgyhogy bárki jól érezheti itt magát, meg egy kis zene is lesz még az udvaron. Ami a Szavária Múzeumot illeti, ott három kiállításunk is van. Nem baj, hogy ezek már régóta állnak, hiszen mindig találunk olyan témákat, amivel fel lehet dobni, és amint még mindig nem mondtunk el, például a Reisman kiállításról, az állandó kiállításunknak, mondjuk az őskori részéről, vagy mit mutatnak a lapidáriumban a kövek éppen. Két nagyon izgalmas előadásunk lesz. Az egyik egy állat, nem is azt mondom, hogy idomár, hanem mégiscsak állatokkal foglalkozó, állatokat betanító szeméről van szó, aki Pálffy Györgynek a Tyúk című filmjénél is a tyúkot idomította éppen, de itt most olyan kis apró állatokat is hoz, amit most nem akarok elmondani, de lehetséges, hogyha a lakásunkba találnánk egy ilyet, akkor inkább kitessék értékelnénk onnan. Mégis ők is idomítva lesznek. Aztán Szabó Gyula csillagász, aki, hogy is mondjam, talán sztárvendége a Szavária Múzeumnak, egyáltalán a csillagászat. Ő pedig az előadása is nagyon izgalmas lesz, de hoz olyan meteoritokat, amiket meg lehet fogni majd. A szombathelyi képtár nyilvánvalóan, hogy kortárs művészettel, főleg textillel foglalkozik. Az Izam Szavariense mi mással, mint az ókori játékokkal, hiszen most nyílt meg a játékkiállítás, ki is lehet próbálni ezeket. És a Schrammel gyűjtemény az, amelyikben saját magunk mutatjuk meg, hogy a természettudomány és a kortárs kerámia művészet az hogyan kapcsolódik össze. Például, amit a természetnek mondjuk évmilliók alatt sikerül kialakítani egy felületi formát, az Schrammel Imrének egy év alatt kellett megalkotnia, mint a hegyes halmi relifeket. Június 12-én nyílik egy nagyon érdekes kerámia kiállításunk, ami inkább egy installáció, sőt, maga ez egy installáció. Tehát ne arra számítsanak, hogy posztamensek tárgyak, hanem belépnek egy térbe, ahol lesznek kerámia elemek is, és itt szeretnénk tárlatvezetést tartani, illetve Ferenc Eszter restaurátor kolléganőm elmagyarázza, hogy mitől nehéz kortárs kerámiákat restaurálni, illetve 9 órától várja azokat a látogatókat, akik hoznak magukkal porcelánkerámia, üvegtárgyakat, hogy lehet-e és érdemes-e őket még restaurálni, mikor, hogyan érdemes és kihez vigyék. Egy rendhagyó tárlatvezetés majdnem a végén lesz ennek a programnak. Azt találtam ki, hogy aki eljön, válaszol egy tárgyat, és egy ilyen rapid randi-szerű módszerrel 5 percig beszélhetünk, kérdezhet, én pedig válaszolok arra, hogy Schrammel Imre éppen miért jelentős tárgyát választotta ő ki. 10 órától 11 óráig, tehát csak egy órára 8 tárgyat hozunk le a raktárból, ami még vagy soha nem volt kiállítva, vagy annyira régen volt, hogy már nem is emlékeznek rá, és ezt a 8, lehet, hogy 10 tárgyat mutatnám be az érdeklődőknek, majd 11 órakor halál pontosan visszük vissza a raktárba. Így ér véget ez az este.
A múzeumok éjszakájának mindig az egyik legkülönlegesebb része az, amikor a börtönben lehet menni. Azért ez a civil embereknek, a hétköznapi embereknek egy különlegesség. Idén mivel készülnek?
Teráz Norbert Dévi alezredes általános parancsnok helyettes. Az idei évben is 2 csoportban szeretnénk az érdeklődőket körbevezetni. Az első időpont az 18 óra, a másik pedig 20 óra 30. Ami érdekesség, hogy a rabomobillal ismét a város két helyszínén fogjuk a látogatókat felvenni. Készülünk régi gépjárművekkel az intézeten belüli parkolóban, régi előállító-szállító járművekkel, műveleti csoportos kollégák fognak bemutatót tartani, járőrkutya bevonásával. Lesz ugyanúgy börtönkvíz a látogatók részére, illetve nyilván az intézetet fogom bemutatni egy rövid PPT segítségével. A látogatóhelyiségeket, távtárgyaló helyiségeket, természetesen fogva tartotti zárkákat, speciális elkülönítő zárkát, ami ugye dühöngőként ismert. Gumiszobaként ismert a civil polgárok számára. Emellett még az imatermet tervezzük bemutatni, illetve különböző eszközökről fogunk kiállítást tartani. Régi börtönökből áthozott eszközökkel, speciális felszereléseket fogunk bemutatni a látogatók részére.
A Szombathelyi Múzeumok éjszakájának az egyik legrégebbi résztvevője a Vasmegyei Levéltár. Idén a török korba kalauzolják az ide látogatókat, de hát nyilván nem egy száraz programra kell számítani, hanem mire Meleg a Miklós igazgató.
Igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Jó pár éve már törekszünk arra, hogy a gyerekek is és a fiatalok is találjanak kedvükre való programokat, úgyhogy az általános iskolás korosztály vagy a még kisebbek számára kézműves foglalkozásokkal készülünk. Egy törökkori bazárt rendezünk be a levéltár kiállító termébe, ahol különböző érdekes feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. Például kipróbálhatják azt, hogy hogyan kellett vagy hogyan lehetett írni mondjuk a 15-16. Században, úgyhogy képzett szakemberek segítségével a tolszárral, tintával való írás ismereteibe vezetjük be őket, vagy éppen heraldikai ismereteket, saját címet készíthetnek, illetve egy lámpás készítővel várjuk őket. A nagyobb pacskák a 10 év fölötti gyerekek számára pedig egy kincskereső játék keretében adunk lehetőséget arra, hogy korabeli 15-16. Századi ismeretekre alapozva egy számzárat kinyitva találhassák meg a megoldást, illetve egy szabadulószoba jellegű játékkal a szöktetés a levéltárból keretében szintén furfangos kérdések kapcsán lehet eljutni a megoldásig.
2 olyan program van, ami évek óta nagyon népszerű.
A 2 program közül az egyik a levéltár raktárainak a bejárása. Erre 2 módon van lehetőség, vagy egy félórás, rövidebb túra, rövidebb portja keretében, vagy egy hosszadalmasabb 1 órás portja keretében. esetében mindenki tetszése szerint választhat. Természetesen levéltáros szakemberek vezetik ezeket, és a raktárakon kívül érdekes iratokat is megmutatnak. A másik, ami a legnagyobb érdeklődéssel szokott számot tartani, és évente több száz látogatót vonz, az 1836-ban épült vármegyei börtön pincéjében levő celláknak a megtekintése. Ez az épület jelenleg a levéltár használatában van, az emeleti részein raktárak vannak. Ilyenkor viszont megnyitjuk a börtön cellákat is, ahol berendezzük a cellákat, illetve lesz egy porkoláb is, aki hát egy kicsit talán néha rá is ijeszt a látogatókra, vagy éppen, hogyha valaki szeretné kipróbálni, hogy mondjuk milyen volt, ha valakit deresre húztak és finoman megbotoztak, akkor erre is lehetőség lesz.
A Múzeumok Éjszakája szombathelyi programjairól hallhattak. Idén országszerte több mint 450 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket. Ezúttal a gasztronómia áll a rendezvény sorozat középpontjában, a kiemelt vidéki helyszín pedig Sopron. Budapesten a karszalagok érvényesek valamennyi fővárosi helyszínre és a BKK által üzemeltetett múzeumi járatokra is, amelyek szombaton este 6 órától másnap hajnali 2:30-ig közlekednek. Ezen a hétvégén rendezik meg Egerben és Bélapátfalván a Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivált. A cél, hogy a történelmi Magyarország emlékeinek bemutatásával elsősorban a barokk zenén keresztül népszerűsítsék az igényes kultúrát. Minden évben egy mottó köré szerveződnek a programok, idén az énekek éneke a tematika. Pilisi Csenge Bimbó Zoltán főszervezővel beszélgetett.
Eger egyik nagyon szép barokk város, ahol gyönyörű barokk templomok vannak, és nagyon fontos az, hogy a barokk fesztivál hangversenyei barokk templomokba, barokk épületekbe kerüljenek, ahová ez a zene igazából való.
Ebben nem csak az izgalmas, hogy a muzsikát hallhatjuk, hanem felfedezhetjük ezeket a barokk tereket is.
Egész más ilyen környezetben énekelni, hegedülni, muzsikálni, és egész más hallgatni, és elsődleges cél az, hogy élvonalbeli művészek jöjjenek, hogy az egri művészek vagy az Eger környéki művészeket is valamilyen módon bevonjuk, és nagyon fontos cél, hogy a fiatalok, pályakezdők, határon túli magyar művészek is valamilyen módon lehetőséget kapjanak, és itt lehessenek a fesztivál során. Az elmúlt 14 évben mindegyikre volt példa.
Rögtön egy térzenével indul a fesztivál.
A Dobótéren csendül fel, a Városháza erkélyéről játszik. A Zeneakadémia Harsonak Kvartettje, ezt követően pedig a Farkas Ferenc Zeneiskolának a nagy termében a Tetsz Színe együttes nyitó koncertje hallható. Minden fesztiválnak van egy mottója, ami köré csoportosul, annak az évnek a zenéje, így itáliai barokk, magyar barokk. Ebben az évben az énekek éneke a Biblia egyik legkülönlegesebb és legszebb könyve, amely a vőlegény és a mennyasszony tiszta szerelmét, a testi és lelk vágy szépségét ünnepli, és a Tercina együttesnek is a műsorának a címe. Ugyancsak énekek énekel, hol Györgyi Anna színművész is közreműködik. Icipici szünet, hogy aki zenei kedvelők kérjenek az apátsági templomba, és majdnem ugyanez a cím, csak mi Canticum Canticorumnak nevezzük az énekek énekét, hiszen ebből a gyönyörű sorozatból Palestrina születésének 500. évfordulója alkalmával az ő műveiből három tételt is énekelünk, a Gergely Péter Pál kardinál úr vezetésével a Cantus Agriensis énekel az apátsági templomba este 7:30-kor. A szombati napon este 17:30-kor Baltakovics Béla közösségi házban egy kamara opera előadására kerül sor. József Haydnnek az Énekesnő című kis vígoperája, La Canterina, ha jól emlékszem, a pontos címe a műnek. A híres osztrák zeneszerző egyik korai kétfelvonásos vígoperából ez egy bemutató. Ennek a története Gasparina, az őt fiatal tanító, ám udvarlásaival is próbálkozó énekmester Don Pedlágyó mulatságos történetét dolgozzák itt fel, és éneklik. Pontosabban a legfőbb címszerepekben Gasparina az énekesnő, Ducanóra, Apollónia a színházi mamája, Bakos Kornélia, Don Pelágyó az énekmester Megyesi Zoltán, Don Ercole gazdag fiatalember Billy Gergely, és a zenekar, mint a többi koncertek sorában a Szavária Barok zenekarból alakult kamara együttes Németh Pál kardinál úr vezetésével. Ugyancsak aznap új helyszínünk a Kossuth-Lajos utcában, az Angol Kisasszonyok kápolnájában, Hendel Salamon király nyomában, Hendel bibliai tárgyú oratóriumból szólalnak meg részletek, Balog Eszter és Neubauer Lóránt előadásában a zenekar, itt a Szavária Barok zenekar Németh Pál kardinál úrral. Vasárnap hagyománya van annak, hogy az belvárosban, az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar a matiné koncertet. Koncertjüknek a címe a Szépség dicsérete. Szabó Sipos Máté kardinál úr válogatott a legszebb művek közül, amelyet szeretnének itt bemutatni. Délután a főutcai Ciszterek templomában toronyzenével hívogatjuk a közönséget, ahol a Zeneakadémia Harsonak Vártyátja játszik Gulyás Buda vezetésével, míg egy nagyon szép koncerttel zárul a Barokk Fesztivál. Szent nevednek éneklek szüntelenül, Benedetto Marcello, Dávid Zsoltárai szólalnak meg. Ingyenesek a koncertek, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, zenekedvelőt.
A barokk zenét kedvelőknek tehát érdemes ellátogatniuk ezen a hétvégén Egerbe, és mint Bimbó Zoltán főszervezőtől hallották, a programok belépőjegy nélkül látogathatók. Több mint 50 művész, köztük a világhírű Natasa Atlasz is föllép az idei Óbudai Világzenei Héten, amely hétfőn kezdődik a Kobuci kertben. Újból sokszínű kínálattal készülnek a szervezők, különleges párosítások szólalnak meg a koncerteken, a fő szempont azonban az autentikus népzenei gyökerek megjelenítése. A programokról Nagy Krisztiánt, a rendezvény főszervezőjét, Verese Mese Gyöngyvér kérdezte.
Már 8. alkalommal várják az Óbudai Kobuci kertbe mindazokat, akik a világzene iránt érdeklődnek, de az első napon egy kertmozi lesz. Mit láthatnak majd az érdeklődők?
Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami Nettisanyiról készül, kiváló kalotaszegi Prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Nettisanyi azt gondolom, hogy az autentikus népzene kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla közös dokumentumfilm nagyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány, tehát a világzenének nagyon sok szegmensét fogják itt hallani az érdeklődők egy hét alatt.
Így van, alapvetően a világzene műfajának a definíciója körül mindig zajlik egy szép hosszú párbeszéd, ez a párbeszéd szerencsére soha nem ér véget a közönség, a szakma és a zenészek között. Mi azt a formáját tiszteljük a legmi soha nem szakad el az autentikus gyökereitől, és ilyen értelemben benne van a tiszta népzene, és ez a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű a számunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mindannak kántorát.
Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a Kobuci színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges formációval, duóval lép színpadra, tavaly fonogramdíjasok voltak. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és minőségi produkcióról van szó, és Somának a nagy zenekara a Mordály szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fordítója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasa Atlasz, a nevét muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasa Atlasz, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazz muzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Ez csütörtökön este, azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
Ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
Természetesen fesztivál nincsen. Táncház nélkül a Tokos zenekar kolozsvári barátaink és csángálóik jönnek el muzsikálni a Moldvai blokkot. Ahogy említettem, ez az autentikus gyökerekhez való visszatérés mindig egy táncház formájában jelenik meg a fesztiválon.
És végül, de nem utolsó sorban említsük meg azt is, hogy van még egy partnerük, és még adománygyűjtés is lesz ez alkalommal.
Így van, a Kobuci Kert és maga a fesztivál is minden évben választ egy kiemelt támogatói, ami számunkra fontos, és ez idén a Beats for Kids volt az, akivel sokat beszélgettünk arról, hogy szeretnénk az ő partnereiket megszólítani a fesztivállal, illetve a közönségnek felajánljuk, hogy a Beats for Kids által fontosnak tartott célokat, ugye ez a Bátortábornak egy adománygyűjtő projektje, aki jegyet vásárol a Kertnek és a fesztiválnak a koncertjeire, azonnal lehetőséget kap arra is, hogy adományozzon erre a kiváló célra, hogy a gyerekeket, a legkiszolgáltatottabb, nehezebb helyzetben élő gyerekeket is a koncert élmény felé és felől is meg tudjuk közelíteni ilyen platformon.
Az Óbudai Világzenei Hét idén is a Kobuci Kertben várja az érdeklődőket, jövő héten, hétfőtől szombatig. Súgójuk mai adásában egyebek közt a Kieselbach Galéria nagyszabású Budapest a festők szemével című kiállítását és a hozzá kapcsolódó kötetet, a Múzeumok éjszakája programjait és az Egri Barokk Fesztivált ajánlottuk a figyelmükbe. Súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A jazz legendák adásában Ella Fitzgerald énekel. A 30 éve elhunyt 13-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő több mint 40 millió albumot adott el. A jazz összes nagyságával dolgozott együtt, és közönsége olyan sokszínű volt, mint a hangterjedelme. Jazz legendák. Ella Fitzgerald ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Világjáró művészeink adásában Barát Emőke és Álvaro Zambrano énekel